8 óra 40 perc, a stúdió vendége pedig Szabados Gábor sportközgazdász, akit rendszeresen hallanak. Amikor megkérdezzük őt, hogy mit gondol a, nem tudom, kosárról, kéziről, fociról, meg egyáltalán. Szervusz Gábor, jó reggel. Amiről beszélgetünk, az egy könyv. Na de mielőtt erről, egy nagyon rövid sztori. 20 évvel ezelőtt a barátaimmal Svájcban voltunk egy fesztiválon. És akkor elindultunk hazafelé, Nyonban voltunk, nem messze a Genfi tónattól. Nem voltunk már szomjasak cseppet sem, és valamelyikünk felvetette, hogy hogyan szerepelhetnénk a nemzetközi médiában. Mondtam nekik, hogy nekem van ötletem, ott van nem messze a székháza, az UEFA székháza. Gondoljátok, foglaljuk el, ejtsük túlszul a portást, és két követelésünk legyen. Ismerjék el, elcsapták a Berni döntőt, és Magyarország szervezhessen labdarúgó világbajnokságot. Ezt jól kirögtük, hát nyilván nem történt semmi, hazasétáltunk szép nyugodtan, békében hazaértünk. Hogy miért mondom ezt, vagy mesélem ezt el, mert hogy megjelent Szabados Gábor könyv, aminek az a címe, hogy a Berni diadal, mondván, hogy az az 54-es döntő, akkor mégsem úgy alakul ez a feltételezés, hanem hogy győzünk. Na most mind ez persze önmagában nem csak sport, hanem a politika is igazodik ehhez. Honnan jött az ötlet, hogy ezt így kitalált csak azért, mert te többször is említetted már, amikor magyar fociról beszélgettünk, hogy jó-jó, hogy volt egy 6-3, jó-jó, hogy volt egy aranycsapat, de ez ma már, ez történelem. De hogy ennek nem lenne szabad így a mindennapokban fel jönnie, már pedig nagyon sokszor, amikor fociról beszélnek emberek, akkor ez bizony kvázi ilyen érv.
Jó reggelt kívánok,
hogy szervusz! Hogy kezdjünk ezzel?
Üdvözlöm a hallgatókat is. Valóban a könyv az tulajdonképpen egy ilyen alternatív időségben, alternatív történelemben játszódik. Ott csorbul ki a történelem kereke, hogy ebben az alternatív történelemben az aranycsapat 1954-ben megnyeri ezt a világbajnoki döntőt Svájcban, Bernben, ez a Berni diadal, viszont ez megváltoztatja a teljes magyar történelmet. Azt ugye tudjuk, hogy a Berni döntő után itt Magyarországon utcai zavargások is voltak. Tulajdonképpen ez volt az első olyan alkalom, amikor felszínre tört ténylegesen a Rákosi rendszerrel kapcsolatos ellenérzés, és ez valamilyen módon már előjátéka volt annak, hogy két év múlva ugye kitört az 1956-os forradalom. A feltételezés tehát éppen az, hogyha nincs ez a vereség Bernből, ami tényleg nagyon komoly sokként érte akkor a magyar társadalmat, hiszen a labdarúgás volt szinte az egyetlen dolog, amire tényleg büszkének lehetett lenni, ami szolgáltatta az egyetlen örömöt az életben. Ha nincs ez a, mondjuk így, hogy tragédia, nemzeti tragédia, akkor ez a siker, ha mármint, hogyha megnyertük volna a világbajnokságot, az még legitimálta is volna a Rákosi rendszer, tehát megnyújtotta volna a létezését, a könyvben így elmarad az 56-os forradalom, és egészen napjainkig még él ez a diktatúra.
Ez igen, tehát kicsit egy Észak-Korea feeling volt.
Pontosan valami olyasmi alakul ki Magyarországon is, egy bezárt kommunista diktatúra, ennek a könyvnek az alternatív valóságában.
Így van, és tényleg egyébként nekem, én is imádom a történelmet, tehát hátborzolva tudni olvasni, hogy milyen utcanemek nincsenek, viszont milyenek maradtak meg. Visszatérve 54-re, én amikor kiskölyök voltam, ez nem ma volt, ugye akkor még közelebb voltunk ehhez az időponthoz. És édesapám, aki nem volt őrült nagy sportrajongó, de azért a válogatott meccseket és a magyar focit azért úgy figyelgette, de ő is és a barátai, rokonok, tehát a 70-es évek közepén ott határozottan az volt a mondás, hogy 54-ben mi nem elvesztettük, hanem velünk elvesztették ezt a meccset, magyarul bunda, de a bunda alatt ne azt értsük, mint ma, hanem hogy mit tudom én, gépeket kaptunk, meg nem tudom mi, cserébe azért, hogy átengedjük a győzelmet.
Igen, ez egy óriási városi legenda volt akkoriban, a nyugatnémet traktorok. Tudnék, valóban pont akkor érkeztek nyugatnémet traktorok Magyarországra, teljesen véletlenül egyébként, és hát nyilván ezt a teljesen sokkoló vereséget nagyon sokan kötötték azzal össze, hogy látjuk, hogy ott vannak a nyugatnémet traktorok, akkor a kettő között kell, hogy legyen összefüggés, egyértelmű, hogy nem volt. Mondhatjuk azt, és én ugye sportközgazdászként mindig arról beszélek, hogy milyen óriási óriási gazdasági ereje van a labdarúgásnak. Éppen azért, mert ez az a sport, ahol ilyenek előfordulhatnak, hogy például a torony esélyes válogatott a világbajnoki döntőt elveszíti egy jóval esélytelenebb csapat ellen. Ez csak a futballban történhet meg, sehol máshol. Nagyon sok olyan dolog játszott ebbe bele egyébként, ami az akkori MLS-nek a hibája, menedzsment hibája. Gyakorlatilag az egyetlen dolog, amiről nem tehettek, az az, hogy a döntő napján esett az eső Bernben. De egyébként minden másról igen. Tehát miért voltak a németeknek sokkal jobb stopliai, mint nekünk? Mi miért nem készültünk fel az esős időre? Miért volt fáradt a csapat amiatt, hogy az utazások nem voltak jól megszervezve? Például az elődöntő után nagyon későn érkezett haza a csapat, és nem tudott pihenni. A szálláson fúvos fesztivál miatt nem tudtak normálisan aludni, és így tovább rengeteg dolgot lehetne felsorolni, ami mind-mind apró indokként hozzájárult ehhez a vereséghez, és igazából mindegyik valamilyen menedzsment hiba, amit a korabeli MLS elkövetett, de ugye ezek mind-mind olyan apróságok, amik úgy összeállnak egy dologgá. De ugye mindig az ember, és akkor itt kapcsolódok vissza ezekhez a traktorokhoz, a szurkolók mindig valami egy nagy magyarázatnak örülnek jobban. Nem annak, hogy hát ilyen is van, hanem hogy valami, ami megmagyarázza azt, amit ők nem értenek, és ezért alakultak ki ezek a városi legendák. Traktorokról volt, Mercedesekről is szó. Tehát,
nekem a traktor volt az, amiben nekem is
igen, ez azt hiszem, ez talán régiónként is változik, de az tény, hogy egyébként ez a vereség, ez egy nagyon komoly trauma volt, ezt nyugodtan mondhatjuk. Én ugye tehát én már gyerekként annyira nem voltam közel időben, de például nekem az egyik kedvenc könyvem volt gyerekkoromban, Vándor Kálmánnak a Labdarúgó Világbajnokságok című könyve, és tényleg, ahogy én azt 7-8 évesként olvastam, hát még úgy is majd, hogy nem traumaként éltem meg, hogy hát hogy lehet, hogy elvesztettük ezt a VB döntőt. Tehát igazából ez a, mondhatjuk így, hogy nemzeti érzés ennek az egész könyvnek az alapja, hogy olyan mélyen hatott ez a magyar társadalomra, hogy ha tényleg megnyertük volna, akkor az viszont befolyásolni tudta volna a teljes magyar társadalomnak a gondolkodását, és akár a magyar történelmet is.
Még nem vagyok a végén teljesen, viszont az kérdés, hogy nálad is ebben az alternatív történelemben is van interregnum, már ami a válogatottat illeti, és hogyan alakul a bajnokság, mert ugye olvasok egy csomó meccset, ami a bajnokság, ugye a kvázi olyan csapatokkal, mint a Dorog, aki már nincs, pedig annak idején 20 000 ember ott figyelt. Tehát, hogy ezt a részét hogyan próbáltad ötvözni, tehát van-e benne ott is várakozásunk, hogy kijutunk-e egyszer csak valaha? Mert van egyébként, csak hogy gondoltad ezt végig?
A sztori feltételezése az, hogy amiatt, hogy ez a siker tényleg legitimálja és konzerválja az akkori politikai rendszert, emiatt ez a mai napig fennmarad, és tulajdonképpen minden úgy marad, mint akkor, beleragad abba a korszakba a magyar társadalom, csak éppen valóban a mai nap vannak okostelefonok, a rendszernek van saját közösségi médiája, nyilván a nyugati közösségi médiát nem engedik be, de van saját közösségi médiája, és így tovább, és így tovább. Tehát ilyen modern körülmények között működik, de tulajdonképpen minden megmarad úgy, ahogy ez volt az 50-es években. Tehát például a labdarúgó bajnokságban a Budapesti Honvéd, mert akkor még így hívták, és a Vörös Lobogó, ami ugye ma már újra az MTK nevet viseli, tehát a Budapesti Honvéd és a Vörös Lobogó a két top csapat, és valóban ott vannak ezek a csapatok, mint például a Dorog vagy más hasonló csapatok, amelyek akkor még az NB1-ben szerepeltek. Viszont ezt azt hiszem elárulhatom, a magyar labdarúgás általános színvonala jóval-jóval gyengébb, még a mostaninál is, mert egész egyszerűen ez a rendszer, ez nem szerette a labdarúgást, ez csak kihasználta a labdarúgást, felhasználta.
Meg a sportot,
és úgy általában a sportot, általában a teljes magyar sportot felhasználta a saját politikai céljaira, de ténylegesen igazából semmit nem tett annak a fejlesztéséért.
És hát, és a sporton túl, ugye maga a politika is marad, ez ugye a főszereplőt és családját is közvetlenül érinti, tehát az Andrássy út 60 az még bizony működik. Azzal a tevékenységgel, amit akkoriban tett, tehát az AVL központ.
Valóban, ahogy mondtam, tehát az 50-es évek az teljesen meghosszabbodik, és a mai napig is még ugyanúgy működnek azok az intézmények, amelyek az 50-es években működtek, például az akkori AVH, csak ma már más néven, mert nyilván azért ugye itt Sztálin halála után az a desztalinizáció, ahogy ezt hívták, az megtörtént, de gyakorlatilag ez csak annyit okozott, hogy a neveket átírták, de minden működik ugyanúgy. Ugye az Andrássy utat sem így hívják, aki elolvassa a regényt, az majd megtudja, hogy hívják, de egyébként valóban ezek az intézmények működnek ugyanúgy, és az egyik célom éppen az volt, hogy a modern környezettel, ami az olvasónak ismerős lehet, ahogy említettem itt az okostelefonokat, közösségi médiát, ezekkel közelebb hozzam azt a korszakot, hogy el tudják képzelni, hogy milyen volt ez a rendszer, és hogyan működött, mert nyilván nekünk, ugye azért is nehéz magunkat beleképzelni az 50-es években, mert egy egészen más világ volt technikailag, hogyan éltek az emberek, stb. Minden más volt. De hogyha ezt rávetítjük egy mai korra, a saját életünkre, akkor azért ez azt gondolom sokkal jobban átélhető, sokkal jobban megismerhető, hogy milyen is volt ez a világ, és például az aranycsapatnak milyen világban kellett működnie, és akkor tényleg miért tudott ilyen nagy örömet okozni az embereknek az a futballsiker, amit ők elértek.
És pont ebből fakad akkor ezt inkább fiataloknak szántad? Pont ezzel egy kicsit, hogy próbáld meg nekik lefesteni azt, amit ők nem tudnak elképzelni. Hát ugye én is gyerekként még láttam a május elsőjéket, meg az április
kérdéket. Még én is vonultam fel, igen.
Tehát én a rendszerváltáskor lettem úgymond felnőtt, de gyerek voltam, tehát fiatal voltam, nem foglalkoztunk ezzel. De mondjuk az én gyerekének meg már lövésük nincs erről az egész. Nem is értik.
Amit egyébként agyúan nem is bánok. Nem is rossz az, hogy nekik ez csak történelemkönyvekből kell.
Tehát aki 90-ben született, annak ez már semmit nem jelent.
Így van. Tény az, hogy alapvető célom volt, hogy mindenki számára érdekes és izgalmas legyen ez a regény. Tehát azt gondolom, hogy az idősek számára éppen azért, mert olyan dolgok vannak benne, amit ők ismernek, és ezért talán még jobban át tudják érezni, meg tudják élni. De azok, akik nem ismerik ezt a kort, mert hál' Istennek nem ismerik, mondjuk így, tehát tényleg a fiatalabbak, ők megismerhetik. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenkinek nyújthat izgalmat, érdekességet, és ugye itt említettük a futballt, aki egyébként nem kifejezetten futball szurkoló, adnak is és egy nagyon jól átélhető, izgalmas politikai történelmi regény, de aki meg futballszurkoló, az meg nagyon sok olyan egyéb érdekességet talál benne, ami majd örömet okozhat olvasás közben.
Na, hát a Berni Diadal, a szerző pedig Szabados Gábor, sportközgazdász, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Zenével megyünk tovább, majd közlekedési információk jönnek, 9 órakor friss hírek, és kezdődik a tőzsde, tehát nyitjuk azt is.